Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Ja, és igen, most nekem is. Igen, most már nekem is be kell ülnem pózba, mert ég a piros lámpa. Sevők Miklós, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a reggeli személy. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Ugye azzal hívott föl a szerkesztőm tegnap, hogy van-e kedvem amerikázni. Mondtam, hogy igen, igen, és akkor erre volt ez a válasz, bár nem tisztáztam vele pontosan, hogy mit ért az amerikázás alatt. Én gondoltam valamit, biztos ő is gondolt valamit, valószínűleg egészen ezek. Volt azért némi átfedés, de nem biztos, hogy azt gondoltuk, mert hogy egyrészt Donald Trump tevékenységéről, mostani közelmúltbeli tevékenységéről kaptam egy elég részletes összefoglalót. Kezdhetnénk ezzel is, de igazából nekem az a mániám, hogy mi hova tűnt a republikánus párt, amit én ismerek. Tehát a déli úriemberek pártja, a Clint Eastwoodok, ezek az emberek, akik ugye méltóságát adták szerintem egy republikánus pártnak, ami most mintha eltűnt volna, felszívódott volna, és hogy a szakértők, akikkel beszélgettem, azt mondták, hogy ezt ne is keressem, ez a republikánus párt, amit most látunk, és ez így gyakorlatilag, nem tudom, szublimált, vagy valami történt vele, de ez igaz, létezhet az, hogy ez eltűnt, az a réteg az Egyesült Államokban?
Igen, ugye Donald Trump színre lépése körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, mint politikus, ugye korábban üzletemberként ismerték, média személyiségként ismerték az amerikaiak, elindított egy olyan folyamatot, ami mára betetőződött, és oda jutottunk, hogy gyakorlatilag a republikánus párt az egy 100%-os Trump kontroll alatt található. A Trump családtag volt a republikánus párt adminisztratív szervezetének a feje egészen a közelmúltig, tehát összességében eljutottunk oda, hogyha valaki Trump ellenébe szeretne politizálni a republikánus pártban, mint azt tette mondjuk Nikki Haley, aki az utolsó talpon maradt elnökjelölt volt Trump-al szembe, akkor azt lehet látni, hogy gyakorlatilag egy 10-20%-ot tud a bázisból megszerezni, és mindenki más pedig Trump körül fog majd csoportosulni, és ő tekinti az egy gyakorlatilag teljesen egyértelmű és domináns vezetőjének a pártnak.
Igen, de azt értem, tehát Trumpon lehet választást nyerni, az bebizonyosodott. Ez egy speciális tulajdonság, egy olyan skill, ami nagyon fontos egy párt esetében. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy emiatt elengedték azokat a republikánus értékeket, ami miatt az egész úgy talpon maradt. Tehát azt nem tudom képzelni, hogy hát jobb hiány Trumpra szavaznak, hogy megnyerje, de nem tudom elképzelni, hogy egyetértenek ezzel a formával, akár a kommunikációval, akár ezzel a tényleg ezzel a vásári külsőségekkel, amiket ő társít ehhez, amik azért nagyon távol álltak a republikánus párttól.
Közpolitikai értelme, ami igazán számít mondjuk érdekcsoportoknak, lobbistáknak, nincs egy hatalmas eltérés egyébként. Talán a gazdaságpolitika területén a külgazdaság az egyetlen olyan, ahol mondjuk évszázados republikánus hagyományokkal szemben politizált Trump, de hogyha megnézzük a társadalompolitikát, megnézzük mondjuk az abortusz kérdését, megnézzük általában véve a családdal, genderrel és a társadalompolitika az egyéb területeivel kapcsolatos véleményeit, akkor azt látjuk, hogy teljes mértékben belesimul abba, ami hagyományos a republikánus párt volt. Ugyanezt mondhatjuk mondjuk a bevándorlás kapcsán, ahol mindig egy keményvonalasabb irányt vitt a republikánus párt a demokratákhoz képest, legalábbis az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogyha végignézzük a teljes közpolitikai spektrumot, akkor azt látjuk, hogy Trump a jelentős részét elfogadja annak, amit a republikánusok eddig gondoltak, és erre ő rátette a maga sajátos vámpolitikáját, és igazából ez adja az ő speciális bukéját.
Nem is tudom, talán a szólásszabadságnál érzek még egyfajta ellentétet. Azért az a metódus, amit mondjuk Magyarországon ismerünk, de az Egyesült Államokban annyira nem ismertek, hogy megpróbál belefolyni, beleszólni per fenyegetésekkel a médiában, ami azért a érzékeny kérdés.
Igen, ez abszolút így van, ugye legutóbb a Jimmy Kimmel késő esti talk show host esete mutatta azt, hogy akár odáig is elmegy, hogy megfenyegessen csatornákat, hogy levegyenek olyan műsorokat, amelyeket leszeretne vetetni. Egy másik humorista kapcsán, Stephen Colbert kapcsán ezt el is tudta érni. Tehát ebben valóban van egy különbség a hagyományos mentalitás között. Másfél viszont a republikánusok úgy érezték, hogy ők voltak a szólásszabadság elleni túlkapások elszenvedői, a Biden kormányzat alatt, amikor kiszivárgott e-mailezések mutatták, hogy mondjuk közösségi média felületeken hogyan mondjuk hallgattattak el szisztematikusan republikánus újságírókat, vagy republikánus párthoz közel álló gondolkodókat. Tehát az éremnek itt két oldala van, és senki sem mutatkozott a szólásszabadság bajnokaként mondjuk az elmúlt 10 évben.
Hát igen, csak hogy igen, mások a módszerek, de valóban a végcél az hasonló volt ezekben az esetekben, de elnöki szinten talán egy kicsit furcsa volt ennek a megjelenése, de hogy pont akkor már át is tudnánk a Charlie Kirkre annyiban kötni, hogy Charlie Kirk teljesen ismeretlen volt a magyar közvélemény előtt, lássuk be, viszonylag kevés Charlie Kirk videót néztek az emberek, mielőtt ez ugye ez a terrorakció megtörtént és meghalt az ő pozícióját próbálom elhelyezni megint csak ezen a republikánus párton, vagy hát egy irányzaton belül, vagy kívül, és érdekes módon ezt se tudom igazán, szóval ez, számomra ez is inkább ez a nagyon erős neoprotestáns, nagyon erős ilyen karizmatikus gyülekezeti vonal, ami megint csak így hát kilóg az egészből.
Olyan értelme nem lóg ki, hogy gyakorlatilag már George W. Bush esetében is ez a fajta keresztény politikai mozgalom volt az egyik legfontosabb pillére az ő koalíciójának, de az kétségtelen, hogy Charlie Kirk hozott egy új fuvallatot ebbe a mozgalomba, hogy azt kell róla tudni, hogy ő egy konzervatív politikai kommentátor volt, és az egyik legnagyobb a fiatal konzervatívokat tömörítő népmozgalom, a Turning Point USA-nek volt a vezetője, és ebben a funkciójában körbe túrnézte az egyetemeket, itt is történt ugye a politikai gyilkosság végül, egy ilyen egyetemi összejövetelen és beszélgetésen, és igazából Trump azt mondta, hogy ha kell mondani 2-3 embert, akik úgy szerepet játszott az újraválasztásában, akkor Charlie Kirk volt az egyik, aki újra kullá tette a fiatalok szemében a konzervativizmust és a jobboldali politikát, és ebben ténylegesen elévülhetetlen érdemei voltak Kirknek.
Igen, mert ugye fiatalokkal mit azonosítunk? Progresszív baloldaliak, max liberálisok, esetleg anarchos szindikalisták, teljesen mindegy, de hogy valóban a konzervatív, neokonzervatív fiatal, az egy ilyen furcsa képződmény. Magyarországon is voltak az alt-rightnak kezdeményezései, elhaltak igazából, nem működtek.
Amerikában ez abszolút működött, ugye, hogyha visszagondolunk, hogy mi az, amiben nagyon különbözött mondjuk Kamala Harris kampánya, Donald Trump kampányától, az az, hogy podcastokban és a fiatalokat megszólító youtubereknél szabadon lehetett kérdezni Trumpot, míg Kamala Harris-t egy központi bizottság irányította, hogy hova, miről és mennyit beszélhet, és ilyen értelemben a fiatalság nem is találkozott a demokraták üzeneteivel, hanem azt látták, hogy 250-es, 60-as politikus próbál elbeszélni a fejük fölött, miközben Trump bement Joe Roganhez, és ugye gyakorlatilag az egész világon a leghallgatottabb podcaster, aki egy ilyen sajátos, kicsit összeesküvés elméleti, kicsit rendszerkritikai, de azért mégiscsak széles hallgatóságot elérő rádiós volt, nevezzük így, és ugyanígy lehetne tovább sorolni azokat, akikhez szintén elment Donald Trump, és részben ez a fiatalosabb réteg, akik hisznek mondjuk a kriptovalutákban, hisznek mondjuk abban, hogy az Epstein-fájt azt a nyilvánosságra kellene hozni, tehát kicsit a rendszeren kívül gondolkodó, a rendszerre negatívan tekintő fiatalság körébe talált egyfajta forradalmi közönséget magának a Trump.
Ami teljesen furcsa, mert pont fordítva képzelni el az ember, tehát ezek a fórumok, ezek az új eszközök, a social media, ez mindig is inkább a liberális vonalnak volt a terepe. Az Egyesült Államokban valóban utána néztem, de mi lehetett az oka egyébként, hogy Kamala Harrishez nem engedték oda a fiatalokat? Hát azért nekik létszükséglet lett volna, hogy eljussanak oda.
Általában véve a Biden-Harris elnökség az egy olyan felállás volt, ami nagyon erősen kontrollált volt a média tanácsadók által, és az a fajta spontaneitás, ami a Trumppal abszolút elérhető, gondoljunk csak a tegnapi napra, amikor újságírókkal TV műsorvezetőkről beszélgetett, miközben az argentin elnök ott ült vele szembe. Tehát ez teljesen elképzelhetetlen volt a korábbi 4 évben, és Harris maga kommunikációs szempontból semmiképpen nem hasonlítható, akár még Bidenhez a fénykorában se, miközben Biden egy eléggé közepes képességű kommunikátor volt, mindig is rengeteg hibát követett el, ki nem kényszerített politikai hibákat, ez végigkísérte a karrierjét. Harris pedig gyakorlatilag nem nyert érdemi választást addig, amíg ő eljutott abba a pozícióba, hogy volt 107 napja kapja elnök jelöltként Trump ellen felvenni a harcot, az ellen a Trump ellen, aki gyakorlatilag a TV bizniszben kitanulta már a mesterség csínyát, bínyát.
Hát igen, neki egy felgyulladó piros lámpa, az nem okoz zavart, impróból megoldja ezt a dolgot, és átlép határokat gátlástalanul, és bejönnek ezek a húzásai, ami a legfurcsább, hogy a kommunikációja tényleg néha olyan, mint hogyha elképesztően ilyen, tényleg ilyen gátlástalan önfényezésbe tud fogni, és még ez is valahogy átmegy.
Mert szüretlenként érik meg az emberek, úgy érzik, hogy ő tényleg ezt gondolja, ugye van ez a mondása, hogy az ő gondolat folyama az egy kritikus kincs az amerikai politikában, és ez bármelyik nap bárki bele tapinthat ebbe a gondolat folyamba, hiszen biztos. Bármilyen kérdés kapcsán képes eljutni, ahogy egyébként tegnap is, és bármelyik korábbi napon is, az izraeli-palesztin békétől odáig, hogy miért kell mondjuk konkrét újságíróknak konkrét kérdéseket hogyan feltenni.
Igen, de hogy egyébként ez visszaüthet idővel, tehát el tudom képzelni azt a pillanatot, most nem ez lesz, mert hogy a Biden esetében elfogadhatóan tartom, illetve tudom, miért volt ott ez a média tanácsadók kontrollja, nagyon kellett vigyázni, ott azért nagyon-nagyon nagy hülyeségek esettek volna ki. Kamala Harris nem ismerem olyan szinten, hogy ő milyen kommunikátor, voltak jó pillanatai, amiket láttam, de alapvetően valószínűleg az is rendkívül összevágott, kontrollált és szűrt pillanatok.
Mutatok egy példát, ami rávilágít Kamala, hogy mondjam, korlátaira, mint egy elnökjelölt, amikor bement egy teljesen baráti tévéműsorba, ahol több nő egyszerre kérdezgette arról, hogy mik a tervei, mit szeretne csinálni. Az egyik kérdés, megint csak egy baráti újságírót, az úgy hangzott, hogy mit változtatna. Most ez az első kérdés, hogyha valaki alelnökként elindul egy elnök választása, hogy jó, de mi fog változni veled, mondjuk Bidenhez képest, és gyakorlatilag ott a helyszínen nem volt felkészülve erre a legelemibb kérdésre, amit valószínűleg bármelyik tanácsadó először tett elé, hogy igen, ezt a kérdést meg fogod kapni, ha elindulsz elnökjelöltnek, és azt válaszolta rá, hogy most semmi nem jut az eszembe. Ez mint ebben a tenger, ez tökéletesen mutatta, hogy improvizálásra alkalmatlan, és nincs meg az a fajta tapasztalat, hogy bármilyen helyzetben feltalálja magát, miközben egy elnöknek napi több ezer döntést kell potenciálisan meghozni, rengeteg telefonbeszélgetésen és nyilvános szereplésen kell átesnie minden egyes nap. Ha nincs meg az a képesség, hogy egy baráti újságírónak egy jó választ egy évszázadok óta kitaposott ösvénye megadjon, akkor az mutatja a korlátait.
Igen, magam is azt éreztem, hogy amikor szembesültem azokkal az összeesküvés elméletekkel, miszerint milyen orosz troll hadsereg, milyen hogy nem volt erre szüksége Trumpnak. Ez volt az ijesztő az egészben, hogy lehet, hogy persze elindultak az orosz trollok, meg lehet, hogy volt minden, de anélkül is behúzta volna ezt a választást.
Állítsuk párhuzamba Trumpnak a gegeivel, amikor kukásautót vezetett, vagy a McDonald's-ben, miközben Kamala azt mondta, hogy ő volt az, aki ugye sütötte a pogácsát a McDonald's-ben fiatal korába. Trump volt az, aki ténylegesen beállt a pult mögé. Valószínűleg Kamala Harrisnek ez már zsenánt lett volna. Ő nem akart lemenni kutyába, lehet, hogy ő ezt így értelmezte, Trump pedig egész életét kutyába töltötte.
Igen, és ráadásul jól érezte magát ott. Tehát, hogy az volt a helyzet, hogy amikor pont ezt láttam véletlenül, ezt a McDonald's-es dolgot, hát ő ragyog, tehát ő szerepbe van, ebbe, és ez egészen ijesztő, hogy közben ez azért semmit nem mond el az elnöki képességeiről igazán, elmond média személyiségi képességeiről, vagy mint debattőr, vagy mint civil.
De ez mutatja azt a képességét, hogy alternatív csatornákat találjon, mert például, ha egy ilyen geget megenged magának, az be fog kerülni egyfelől a mainstreambe, másfelől sokkal nagyot fog robbanni a közösségi médiába, ahol a fiatalok majd megbeszélik egymás között, hogy úristen, már megint mit csinált a Trump. Tehát gyakorlatilag nekünk vannak vizsgálataink a kutatóközpontban, amik összehasonlítják, hogy mondjuk akár a New York Times-ban, ami egy liberális lap, hányszor szerepel ugyanabban az időszakban Trump és az egyébként éppen akkor elnök Biden, és a sokszoros a Trump még ebben a liberális időszakban is ellenzéki pozícióból. Tehát ez azt mutatja, hogy képes megmozgatni az emberek fantáziáját, írni kell róla, akkor is, hogyha éppen felháborító dolgokat csinál, közpolitikai, vagy csak szimplán magánértelembe, de akkor is ő az, aki tematizálja a közéletet, és Biden egy futottak még kategóriába volt, és aztán ezt a helyzetet Harris is fenntartotta.
Igen, pontosan tudja ezt az igazságot, amit Mick Jagger mondott, hogy mit érdekel engem, hogy mit írnak rólam a 37. oldalon, amíg én vagyok a címlapon, és hogy ezt ő tökéletesen alkalmazta, de hát ez egy nagyon régi dolog, tehát ez nem ő találta föl, azért is furcsa, hogy mennyire felkészületlenek voltak a demokraták, illetve, hogy mintha, tehát nem is tudom, tehát jó ideje, azt gondolom, hogy a demokrata párt így ezt nem találja a helyét az Egyesült Államokban, igazából nem tud semmire kötődni, nem tud igazából olyan dolgot fölvázolni, amelyek bármilyen perspektívát jelentenének ott a társadalomnak.
Az a kérdés, hogy hogy vesztette el a demokrata párt a választást, abban rengeteg különböző szempont volt, de azért az egyik fordulópont az volt, amikor kirakták a szerencsétlen 80 pluszos Bident egy tévévitára masszív időeltolódásos nemzetközi túrák után, és ott mindenki számára világossá vált, hogy nem az emberek érdekeit képviselik, hiszen képesek voltak ezzel a szerencsétlen öreg emberrel egy ilyen helyzetet előállítani, miközben ott van Kamala Harris, aki az új könyvében azt mondja, hogy őt is kész helyzet elé állították. De hát mi a politikai vezetés, ha nem az, hogy megpucsolom azt az elnököt, aki láthatóan nem képes ellátni a saját funkcióját, és megmentem a saját pártomat, potenciálisan a saját országomat egy demokratikus visszaeséstől. Ő semmit nem tett ennek érdekében, ő a végsőkig lojális volt Bidenhez, miközben akár már egy George Clooney filmszínész is a New York Times-ba vezetőket írt arról, hogy gyerekek, ebből katasztrófa lesz, hogyha Bidennel megyünk neki a választásnak.
És teljesen világos volt, mint ahogy abból is, hogyha túl későn cserélik le Biden, ugyanez a katasztrófa fog bekövetkezni. De ez nem itt kezdődött, ez a Hillary Clintonnál én már hasonlót éreztem, tehát, hogy ott még éreztem a potenciát, éreztem, hogy megnyerheti ezt a választást, de hogy és aztán, tehát ez volt benne.
Hát igen, de hogy Hillary Clinton egy érdemi esélye volt szembe Kamala Harris-szel, aki az összes csatatér államot elvesztette, és a fasorban nem volt Trumphoz képest, még hogyha összeadjuk az összes szavazatot, amit egyébként Hillary megszerzett Trumppal szemben. Tehát ugye az amerikai választási rendszer sajátosság, hogy nem az nyer, aki a legtöbb szavazatot szerzi. Tehát akkor még a demokraták mögött megvolt egy egyértelmű társadalmi többség, ami egyébként elillant a Harris-Trump harc idejére.
De ez hova tűnt? Mert nem nyergeltek át, gondolom, a Trump oldalára, ők sem legesek maradtak, vagy nem?
Néhány konkrét ügy volt a választási kampányban és azt megelőző években, ami kialakított egy ilyen toxikus légkört a demokrata párt körül. Az egyik ez a túlfeszített wokizmus volt, ami a Trump leghíresebb kampány videójában úgy volt megörökítve, hogy ők, és akkor ide valami névmás be lehet helyettesíteni, őkért vannak, mi pedig érted vagyunk, és ez a fajta névmás háború, hogy most hogyan lehet a férfit hívni meg a hívni, ez rengeteg embert idegesített, akkor is, hogyha életükben egyetlen egy transznemű úszóval nem találkoztak. Ez az egyik.
Meg a bocsánat, hogy pont a Charlie Kirk, ebben volt profi. A Charlie Kirk az idióta wokizmust, azt meg tudta semmisíteni professzionális módon, zseniálisan.
Igen, és miközben ugye a republikánusok harcolnak az ellen, hogy az emberek széles rétegei egészségbiztosításhoz jussanak, ugyanazok az emberek, akiktől mondjuk a mostani politikai harcokban úgy tűnik, hogy el fogják majd venni ezt az egészségbiztosítási támogatást, teljes messzélességgel beálltak Trump mögé a transznemű úszóknak az álproblémája miatt. Tehát ez volt az egyik főirány. A másik főirány az az infláció volt, ami ugye a Covid időszakban keletkezett, és egy nagyon magas szinten stabilizálódott. 20-30%-kal többet kellett szinte mindenért fizetni, miközben a bevételek értelemszerűen csökkentek, több lett a munkanélküli, kevesebb gazdasági lehetőség volt az emberek számára, és ez sokan egy Biden inflációként könyvelték el magukban, és azt látták, hogy a Biden mindennel foglalkozik, Ukrajnával, klímaváltozással és sok egyébbel, de az, ami őket valóban érdekli, hogy mennyibe kerül a tojás, azzal ő nem foglalkozott, amire a Trumpnak volt egy sokkal egyértelmű válasza, majd a vámok megoldják azt, hogy minden Amerikába termelődjön, és majd az amerikai gazdasági szektorban fölveszik azt a munkanélküli sereget, akik a globalizáció miatt elvesztették. Tehát ez egy olyan narratív, ami elég könnyen megérthető mindenki számára, és ezt összekötve az inflációval és a woke ellenes hangulattal gyakorlatilag Trump mögött kialakult egy sokkal szélesebb koalíció, mint ami 2016-ban még mögötte volt.
Bár ez a 20-30%-os, ez nem egy valós infláció volt, tehát nem volt ennyi az infláció maga, de hogy az érzet valahogy furcsa módon olyan lett, mint ha romlana a gazdaság, miközben a vége felé már, a Biden évek vége felé már nem történt ez meg.
A 20-30%-os infláció az valódi volt, 100%-ig valódi volt, utána már nem minden évben lett újra 20-30, de hogyha mi is azt látjuk, hogy van egy X keresetünk, és ahhoz képest én most 20%-kal több lakbért fizetek, akkor a szomorúan érint engem abban az évben is, amikor a 20-ból már nem lesz 25 vagy 30.
Mert hogy vissza nem megy már, tehát hogy ez a szörny az inflációban, amikor azt mondjuk, hogy megállítottuk az inflációt, az nem jelenti azt, hogy visszatérünk.
Hát főleg a fizetésekhez mérve volt egy elég rossz helyzet, ami nem a Bidennek a személyes hibája volt, hiszen a Covidra ő se készülhetett fel, de ténylegesen nem tekintette abszolút prioritásnak, és akkor egy harmadik pillér, az pedig a migráció és a bevándorlás ügye volt, ahol egyértelműen még a demokrata pártnak a viszonylag nagyobb szavazói rétege is azt mondta, hogy valamilyen módon kontrollálni kell, és a Biden és a Harris abszolút rosszul kezelte a helyzetet. Harris lett volna a felelős a Biden kormányban azért, hogy a déli határt úgymond megvédjék, és Harris egyszer nem volt képes lemenni évek során magára a határa, hogy valami fotó lehetőséget kapjon, ahol beszélget a határőrökkel és segítséget nyújt nekik. Tehát ezt egy abszolút kudarcként élték meg. Tehát ha mindezt összerakjuk azzal, hogy egyébként a Harrisnek nagyon kevés ideje volt a saját kampányát lefuttatni, és nem is volt egy érdemi előválasztás a demokrata párton belül, hogy a legalkalmasabb ember jusson oda, szinte egy lehetetlen helyzetben volt, és csoda, hogy egyáltalán ilyen eredményt
elért. Igen, egyébként ez így van, de hogy ez mégsem magyarázza meg a latinok, vagy akár az afrók besorolását Trump mögé, mert azért az elég érdekes volt.
Besorolásról nincsen szó. De... mozgásról van szó, de ez egy olyan mozgás, ami a 93%-ról a 85% irányába mutat. Tehát a besorolás azt jelenteni, hogy a feketék többsége mondjuk Trumpot támogatta, ilyesmiről nem
volt szó. Nyilván,
az kétségtelen, hogy Harris, miközben egy fekete nő volt, se a nők, se a latinok, se a feketék körében nem tudta a Biden korábbi eredményeit hozni, ami egyben mutatja is az identitás alapú politizálásnak az abszolút korlátait. Például a latinok Floridában, ahol egy nagyon jelentős népcsoportot alkotnak, teljes mértékben már átmentek pozitívba a Trump esetében. Tehát ott megtörtént egy átsorolódás. Igen, tehát ott mondjuk úgy lehet Miami-ban republikánus polgármester, mert különben másképp nem történhetne meg, ahol a népesség döntő többsége ilyen hátterű. Tehát összességében az történt, hogy az emberek már nem az identitásuk, a bőrszínük vagy a nemük alapján szavaztak, hanem közpolitikai alapon szavaztak, ki fog nekem egy jobb életet teremteni, és úgy érezték például fekete férfiak csoport, hogy most már szemben Bidennel Harris nem fogja tudni azt a lehetőséget nyújtani, mint amit Trump egyébként ígér nekem.
Mi lesz? Ugye Trump nem lehet még egyszer jelölt.
Alkotmány szerint nem lehet, módosítások szerint, de dolgoznak rajta, hogy esetleg lehet, de én is azt gondolom, hogy valószínűleg ezt nem tudja megcsinálni.
Viszont ki van? Ki a Vance? Azért Vance az egy nagyon veszélyes figurának tűnik így kívülről.
Vance egy nagyon veszélyes figura sok szempontból. Egyfelől ugye ő egy volt Ohio-i szenátor, és ő a kreálmánya a kaliforniai, és most már egy-két egyéb helyen is ugye megjelenő, főleg Texasban megjelenő, ilyen technoburzsóáziának, gondoljunk Elon Muskra, de van egy szélesebb magánbefektetői réteg, akik különböző ilyen tőkefedezeti alapokat, magántőke alapokat üzemeltetnek, és ők a politika fölött, a jelenlegi amerikai politikai fölött egy nagyon jelentős kontrollt gyakorolnak. Például az, hogy megnyerhették Pennsylvániát és Ohio-t Trump részére az előző választáson, ugye középnyugati csatatér államokat, az jelentős részben Elon Musk személyes befektetésének volt köszönhető, aki több száz millió dollárt betett ezekbe a versenyekbe. J.D. Vance-et ugyanígy kreálta meg ez a réteg, hogy szinte a semmiből egy íróként és közíróként
egy jelentős könyvvel.
Hirtelen, egy érdekes könyvvel, hirtelen bekerülhetett, és nem járva végig a ranglétrát, egyből szenátorként kezdhette aztán a politikai pályafutását, és aztán megint csak átugorva számos ranglétra fokot, hirtelen alelnökként találta magát. Benne azt látják, aki a tökéletesen tovább tudja vinni a trumpi örökséget, de egyben kontrollálható is szemben Trumppal, tehát ő ideális azoknak a rétegeknek, akik finanszírozzák jelenleg a republikánus pártot és Trumpot, mint egy következő jelölt. Másfelől maga Trump nem tartja sokra Vance, szerintem ez látható számos jelből.
Senkit nem tart sokra.
Senkit nem tart sokra, de van, akiről másképp beszél. Egyetlen egy példát mondanék a közelmúltból, amikor most megkötötték a első körbe tűzszüneti megállapodást, ugye Gáza kapcsán, akkor végig sorolt, hogy kik játszottak kulcs szerepet ebbe. Steve Witkoff közel-keleti megbízott, utána ment tovább Jared Kushnerre a vejére, aki szintén fontos szerepet játszott, utána a külügyminisztert már csak Márkóként emlegette, ugye ott már hozzásetette, hogy külügyminiszter vagy, hogy Mr. Rubio, ő már csak Márkó volt, és a J.D. Vance az csak ilyen futottak még kategóri akkor, ja persze, JD is csinált valamit. Összességében ez jó.
Orbán Viktort is megdicsérte, tegyük hozzá, fontos. Tehát ugye.
Ilyen szinten körülbelül hasonló dicséretet kapott JD Vance is, ami nem azt mutatja, hogy Trump a saját politikai örököseként tekintene rá, de van egy tehetetlenség az amerikai politikának, azért az alelnökök, hogyha nem történik valami extra eset, mint Trump és Mike Pence között, ugye, hogy speciális módon a felakasztását követelték a trumpista tövegek ugye január 6-án, azt lehet mondani, hogy J.D. Vance-nek van a legjobb esélye induló pozíciója miatt, másfelől amiatt is, hogy Trump fia, aki valószínűleg tovább fogja vinni a franchise-t, ugye nagyobbik fia Don Jr. személyesen kampányolt amellett, hogy J.D. Vance legyen majd az alelnök, és nem Marco Rubio.
Igen, ez érdekes volt egyébként, mert Marco Rubio viszont megvannak azok a képességek, meg tudás szerintem, ami alkalmasra tette volna, és ami emiatt alkalmatlanná is tette egyben, de hogy ezek gyakorlatilag ilyen stáblisták, amiket így felsorolt így az alapján, megalapodás alapján, ugye, hogy mondta, hogy kik működnek, ezek tudatosak a Donald Trumpnál, vagy ezek is az improvizáció része, ilyen hangulati elemek?
Nem, azt gondolom, hogy az ő személyes gondolkodás alapvetően személyközpontú, szemben mondjuk a demokraták, akik intézményekben gondolkoznak. Trumpnál az a kérdés, hogy itt van 100 ember, és kinek milyen az ázsiója jelenleg nálam, mennyire lojális hozzám, és ez a legjobb mutatója, hogyha most a kremlinológiába kezdenénk, ez a legjobb mutatója annak, hogy Trump jelenleg kibe mennyire bízik, hogy nyilvános szerepléseken hány százalékban emlegeti őket. Mondok egy másik példát, tegnap, amikor az argentin elnökkel ment a tárgyalás, folyamatosan Scott Bessentre, a pénzügyminiszterre nézett, hogy Lacey Scott kezeld ezt a kérdést helyettem, ott láthatóan megvan ez a bizalmi viszony.
Igen, Elon Musk-kal volt egy érdekes, ugye az a dinamikája annak a kapcsolatnak nagyon érdekes volt. Úgy tűnt, mintha ők nem, tehát nem voltak közel ismerősök ezt megelőzően, legalábbis úgy tűnt, hogy újabb és újabb tulajdonságokat fedez fel Trump, ami nem nagyon tetszik neki, tehát így fokozatosan ismerte meg tulajdonképpen a partnerét.
Ugye ez egy elfbarátság volt alapvetően, ez a wokizmus elleni közös harc alakította ki ezt a koalíciót Elon Musk és Donald Trump között, de Trump nem szereti azokat az embereket, akik tőle függetlenül lettek valakik, már pedig Elon Musk nyilvánvalóan Trumptól függetlenül lett akkor éppen a világ leggazdagabb embere, és kritikus vállalkozások de facto vezetője, és ilyen értelemben Trumpnak mindig volt egy nehéz viszonya Elon Musk-kal, másfelől bízott benne annyira, hogy rábízta azt, hogy akkor egy ilyen kormányzati reform ügynökséget indítsanak, és egy ideig óráig hagyta azt, hogy garázdálkodjon szabadon az állami bürokráciában, aztán amikor látta azt, hogy Elon Musk útjai keresztezik például az ő személyi döntéseit, amit ő jónak tartott volna, és Elon Musk egy ilyen alkirályként kezdett viselkedni az amerikai szövetségi kormányzatba, akkor eljött a kenyértörés ideje, ami elkerülhetetlen volt, végsősorban egy törzsfőnök lehet csak.
Igen, ez egyértelmű volt, hogy ott Elon Musk nem az, aki megáll így félúton, hanem megpróbál ő lenni a főnök, azt gondolta Trumpról, félre ismerte Trumpot, tehát ő azt hitte, hogy ő azért egy pojáca, egy befolyásolható pojáca, és ő meg az okos csávó.
Nem biztos, hogy félre ismerte igazából, Elon Musk nyilván van a spektrumon van valahol, és egy ponton túl nem érdekli se Isten, se ember, és ő úgy érezte azt, hogy ő a saját elveiért kiáll, ezek az elvek ugyanazok, amikkel Trumppal megegyezett.
Hogyne,
és Trump volt az, aki eltért bizonyos elvek kapcsán az eredeti megállapodástól, ami egy elég csúnya átmeneti szakításhoz vezetett, amikor az egyik az pedofiliával vádolta, a másik pedig őrültséggel, és ugye kiutasítással fenyegette meg az országból. Most arra az látszik, pont a Charlie Kirk temetése, hogy már egymás térdét ütögetve kezd egyfajta détant kialakulni közöttük, és a kormányzati megbízások se száradtak fel olyan értelemben, hogy a Pentagontól és egyébként más beszerzési ügynökségektől Elon Musk érdekeltségei, a SpaceX, ugye az űrvállalkozás, vagy pedig az XAI, amely AI fejlesztéseket szállít, azok továbbra is megvannak, tehát Musk nem kerül teljesen körön kívül, még akkor sem, amikor éppen a legcsúnyább volt a válás.
És nem véletlen, hogy hogy 9 percünk maradt, és még nem beszéltünk a demokraták esélyeiről, de abba ott mi történik? Tehát azt gondolom az ember, hogy ez a kudarc, ez egy nagyon erős riasztó volt. Hú, nagyon elcsesztük, na kapjuk össze magunkat. Na de erre már volt idejük, és nem látom a jeleit ennek.
Nagyon nehéz Trump mellett megérni az amerikai médiába, főleg úgy, hogy Trump egyébként szisztematikusan vagy korlátozza a médiát, vagy pedig veszik meg a médiát. Például az a a vállalkozói kör, akikről eddig beszélgettünk, azok most megvették a Paramountot, ugye a nagy filmstúdió váltott, aminek az egyik érdekeltsége a CBS News, az egyik legnagyobb amerikai hírszolgáltatás. Tehát a demokratáknak egyre szűkösebb egyébként a lehetőség arra, hogy bekerüljenek a médiába, hogy a Trump-féle úthenger megy előre, és mondjuk korlátozza az újságíróknak is a jogosultságait. Tehát összességében véve van egy nehezebb médiahelyzet, Trumpnak vannak nagy húzásai, most média figyelem szempontjából, mind amilyen a közel-keleti potenciális béke, vagy az, hogy egyébként átvezényelnek nemzeti gárdát, tehát gyakorlatilag a hadsereget, ugye demokrata vezetésű városokba. Ja. Nagyon nehéz megszólalni a demokratáknak, és bekerülni a hírekbe egyáltalán, mert Trump vagy valami úgymond jó dolgot, vagy valami rossz dolgot, de mindenképpen minden nap csinálni fog valamit, és hogyha két napig nincs a hírekben, mindenki azt hiszi, hogy sztrókot kapott, ennyire,
hát az a minimum,
ennyire elvonási tünete van az amerikai médiának és részben a lakosságnak is a Trump showhoz kapcsolódva. De hogy egy mondatban konkrétan demokratákra reagáljak, az egyik dolog, amit most dolgoznak, ugye ez a kormányzat lezárása, most dolgoznak, hívjuk így, jelenleg nem működik az amerikai központi kormányzat teljes erejével.
Ezt mondjuk el, hogy miért, mert ezt, nem, ezt tudom pontosan, hogy erről fogom most az embereknek, hogy mi történik most ott ebben az ügyben.
Igen, ugye az Egyesült Államokban október 1-én kezdődik a pénzügyi év, és ahhoz, hogy működjenek tovább, de ez Magyarországon, meg minden más országban, és így van, kell egy elfogadott költség. Ilyen elfogadott költségvetés nincsen egy olyan helyzetben, amikor nem kontrollálja egy párt az alsóházat a kongresszusban, a felsőháznak a döntő többségét, 60-at a 100-ból, és az elnökséget. És jelenleg ez a helyzet, hogy egyetlen egy utolsó bástyája van a hivatalos politikában a demokratáknak, ez az, hogy nincs meg 60 republikánus vagy Trump-párti képviselő a felsőházban, és ezért ők képesek egyfajta obstrukcióval megakadályozni azt, hogy a költségvetésnek az automatikus meghosszabbítását, azt elfogadják, mely esetben bezárnak az állami intézmények, 800 ezer közszolgálati vagy köztisztviselői munkaviszonnyal rendelkező embernek jelenleg nem tisztázott a helyzete, és a demokraták nem hajlandóak megszavazni addig az új költségvetésnek a meghosszabbítását, amíg az egészségbiztosítási megvágott juttatásokat nem állítják helyre a 2021-es 2022-es szintre. Nem lehet tudni, hogy mi a valószínű, mert jellemzően a republikánusok szoktak rosszabbul kijönni ezekből a kormányzati leállásokból.
Ez volt már ilyen, tehát erre volt példa?
Igen, igen, ez most már kezd az egyik leghosszabb lenni, ugye most 2 hét fölött járunk, 30 nap fölöttiek a hosszabbak, a Clinton idején volt 2021 néhány nap, és volt a 2000, az előző Trump elnökség idején is volt, azt hiszem 2018 környékén egy hasonló leállás. Általában véve ezekből nem szoktak jól kijönni a republikánusok, azért, mert az emberek a közszolgáltatások biztosítását még a fejükben függetlenül mindentől a demokratákhoz kötik, és azt gondolják, hogy biztos, hogy ők harcolnak azért, hogy nyitva legyen a kormányzat. Ez attól függetlenül, hogy jelenleg egyébként pont a demokraták azok, akik ugye megakadályozzák azt, hogy a korábbi szinten tovább menjen a finanszírozás. Ez a dióhéjban a történet.
De hogy, és erre tömeges elbocsátások a válasz, ezt se értettem, hogy ez hogy illik ebbe a történetbe? De
nincs tömeges elbocsátás, az lehet az egyik következménye. Úgy illik a történetbe, hogy a demokrata pártnak ez mondjuk egy olyan témája jelenleg, ahol meg tudják mutatni a sajátos arcélüket, hogy ők harcolnak azért, hogy az egészségbiztosítási járulékok azok mondjuk ne duplázódjanak meg több 10 millió ember számára, és mondjuk 5 millió ember ne veszítse teljesen a hozzáférését. Ugye a demokraták hagyományosan a jóléti állam mellett kardoskodnak, Trump egy sok szempontból ki tudta venni a szeret a vitorlájukból, azáltal, hogy megpróbált más dolgokat ígérni például a fiataloknak, hogy hogyan lesz majd lakásuk, mondjuk a dereguláció miatt, akkor több lakásépülés, akkor jobban hozzáfér, és tegyük félre, hogy ez igaz vagy nem. De a demokratáknak gyakorlatilag nem volt egy olyan ügyük vagy témájuk, ahol ők a nyerő oldalon lettek volna, mert mondjuk a bűnözés vagy a bevándorlás kapcsán a republikánusok álláspontja volt a népszerűbb, ahogy ezt mutatta az elnök választás is. Végre most találtak egy örökzöld témát, ugye ez az egészségbiztosítás, és ebbe most kivételesen nem befeküdtek Trumpnak, hanem beleálltak, és a közélet kutatások azt mutatják, persze ez mindig változhat, ahogy majd az egyre durvább és durvább esetek kialakulnak, hogy jelenleg nekik áll az ászló, most már a légirányítók kezdenek leállni, és egyre újabb és újabb problémák fognak kialakulni, például az adóhivatal fele az jelenleg otthon üldögél, és nem végzi a munkáját, és az sem biztos, hogy megkapják majd a fizetésüket. Szóval ez egy nyitott végű dolog.
Az adóhivatal ez fontos dolog. Tehát ott az rohadt fontos
kritikus dolog, hogy működik Amerikában az adóhivatal, ami a legfontosabb állami szerv gyakorlatilag.
Ott egyébként, ha valakire tehát ami nálunk szerintem így a közbeszéd, majd a politikai közbeszédben a hazaárló, ott az adócsaló, tehát ott valakit adócsalónak nevezni, az nagyon-nagyon durva dolog.
Nagyon-nagyon durva, de ugye Trump elítélt adócsalóként, mégis azért elnök is tudott lenni.
Hogy rá mások vonatkoznak, igen. Szóval valószínűleg ez Epstein akták is, hogyha, tehát szerintem még azt is képes lenne megúszni, hogyha kiderülne, hogy ő részt vett ezeken a egészen durva pedofil bulikon. Mint ahogy az számomra az is furcsa volt, hogy a nőkkel kapcsolatos álláspontjának kifejtése, mint egy demonstrálása után is a női szavazók ott maradtak, azok, akik ott voltak, vagy még jöttek is.
De ez csak azt mutatja, hogy nem lehet a választókra egydimenziós tekinteni. Attól, hogy valaki nő, és még az is lehet, hogy fontosak neki a nőügyek, vagy az abortusz kérdése, vagy az, hogy a közéletben a nők szerepelsenek, lehet, hogy az adócsökkentés, vagy bármi más, az a szólásszabadság, vagy az, hogy lehessen fegyvert viselni nyilvánosan, az még fontosabb számára, és így alakulnak ilyen nagyon sajátos nis választói csoportok, akiknek egymásnak ellentmondó nézetei vannak.
Vagy a férfiak nem elsősorban férfiak, és a nők nem elsősorban nők, de hogy mégiscsak ezek a mindenek azért meglepők voltak. De hogy emellett a demokratáknál nem látok feltűnni új arc. Tehát nem látom azt, hogy miből lehetne egyáltalán egy hatékony jelölt.
Vannak új arcok különböző szinteken. Pár példát mondanék. Az egyik az Orhan Mamdani, aki valószínűleg a következő New York-i polgármester lesz, aki egy demokratikus szocialista, tehát abszolút a demokrata párt bal szárnyán található, vagy talán már azon is túl.
Bernie Sanders.
Igen, de még annál is talán, hogyha ez lehetséges, egy icipicit radikálisabb.
Jézusom, az Amerika nem nyeli le.
Igen, de mégis az Amerika és a világ egyik legnagyobb városának lehet majd a vezetője. Ja. Tehát ez csak olyan szempontból mondom, hogy új arcok egyébként vannak, vagy lehetne Gavin Newsom kaliforniai kormányzót említeni, aki jelenleg vezeti egyébként az előválasztási közönkutatásokat, persze még korán van, de ő az, aki mondjuk egy az egybe beleáll Trumpba, és a Trump-féle késő éjszakai WC-ről való tweeteléseket ugye reprodukálja ilyen paródia formában, és ezzel sikerült a jelenlegi jelölteknek az élére ugrani, a megelőző például Kamala Harris-t, aki szintén még dédelget olyan álmokat, hogy esetleg elindulhatna, de említettem J.B. Pritzker illinoisi kormányzót, aki most éppen keményen harcol Trump ellen, mind jogi, mind utcai eszközökkel, hogy hogyan lehet a Trump-féle nemzeti gárda bevetéseket megakadályozni az ő államába. Tehát vannak azért sporadikus ellenállási fészkek, de még nem alakult ki valóban az az egy darab ember, aki képes lehet majd a Trump utóddal felvedni a kesztyűt, de ezt ne felejtsük el, hogyha Trump nem fog újra indulni a következő választáson, valószínűleg egy sokkal tehetségtelenebb republikánus fog valakivel szemben állni, tehát nem kell a demokratáknak se egy évszázados sztára, mondjuk egy Obama típusú emberrel elindulni ahhoz, hogy esetleg nyerjenek.
Az lehet, de Kamala Harrisnél jobbra van szükségük, még így is szerintem.
Személyes véleményem hasonló.
Igen, tehát, hogy a, hogy is mondjam, és hogy tényleg mindent tiszteltem az övé, tehát, hogy ez a borzasztó, hogy az ember azt gondolja, hogy egy fekete nővel kapcsolatban nem szabad megfogalmazni a kritikát, mert abban a pillanatban egyszerre lesz himsovinista és rasszista is, na de pont ez a hülyeség vókizmus, ami ellen sikeresen vették föl a kampányukat. Egyébként, ha nem mondtam volna fél órával ezelőtt, mert legalább az jó lett volna, akkor megemlítem, hogy most Sebők Miklóssal beszélgetünk, illetve beszélgettünk most, hogy ránéztem az órára, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Irodalmi ajánlat, mit olvassanak az emberek, akik érdekel ez a téma? Csak van valami most, ami ezzel kapcsolatban égető?
Hát, hogy mondjam, kevésbé könyvekben zajlik most már az amerikai politikai kommunikáció. Én podcastokat tudok ajánlani, érdemes akár a Spotify-on is körülnézni. Pat Save America, hogyha valaki... Igen, ugye ez volt Obama tanácsadóknak a podcastja, és az ő média termékük most egy nagyon vicces egyébként hardcore feminista podcast, amit Erin Ryan vezet, aminek az a neve, hogy Hisztéria, ezt tudom abszolút ajánlani meghallgatásra. A kedvenc rovatuk az az, hogy ez a szerencsétlen ember, ennél csúnyában mondják, ahol végigveszik gyakorlatilag férfiakat és nőket egyaránt, akik nagyon égőek szerintük, és ez nagyon vicces, de politikai informatív podcast.
Sebők Miklós, ez volt a Reggeli Gyors.
Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.